Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytassuk a közös rádiózás. Lakatos Gergely van itt a stúdióban, az MHC Mobility üzletfejlesztési vezetője, és most nem mesterséges intelligencia, úgy azt mondtad, hanem ESG, ez a másik kulcs, a másik rövidítés, és hát egyre több vállalatnak, vállalatvezetőnek kell ezzel a jelenséggel, dologgal megbarátkoznia, minél több ismeretre van szükség. Azt is beszélgettük, hogy a teljes ESG, arra nem lesz időnk, meg nem vesszük most át, hanem csak azt a részét, azt a szeletét, hogy a mobilitással kapcsolatban milyen lépések, lehetőségek vannak, milyen tanácsaid vannak, milyen útmutatásod van ESG-vel kapcsolatban.
Igen, köszöntöm én is a hallgatókat. Ugye az ESG az három betűből áll össze, az Environmental, Social és Governance, tehát ez a környezeti, társadalmi és a nevezzük úgy, hogy a vállalatnak az irányítási elvei vagy határozatai, szabályzatrendszere, ezekben kell fokozatosan először a nagyvállalatoknak kisebbeket lépegetni, aztán nekik szigorúbbakat lépegetni, és úgy jönnek be, így a vállalat méretében is megyünk egyre a kisebb felé, a vállalásokban pedig az egyre mérhetőbb és egyre szigorúbb lépések felé, hogy a minden vállalatnak legyen egy olyan transzparens riportja évről évre, amiben bemutatják, hogy azon kívül, hogy profitot termelnek, meg a termékeket vagy szolgáltatásokat gyártják, mit tesznek ők a környezetért, a társadalomért, és ezt hogyan támasztják alá az ő szabályzataik, amikben ők működnek. Tehát ez is így egy kicsit így vihet erre a fenntarthatóbb, élhetőbb Európa felé.
Hát ki mennyire jó gyerek, és aki nem lép egyszerre, ha azt mondtad, hogy lépünk lefel, aki nem lép egyszerre, az a végén nem nagyon tudja eladni a termékét.
Hát,
vagy nehezen, vagy
mondják már, igen, hogy a fiatalabb generációk sokszor egyre inkább érzékenyebbek, hogy az a kiszállító autó az kibocsátás, vagy az a termék az hogy készült, és ha nagyon messzire nézünk az autóiparba, akkor már most olyan tervezéseket kérnek be az autógyártók a beszállítóktól, az 5-10 éves távlatba, amikor az egyes alkatrészre egy olyan garanciát kell vállalni a beszállítónak, hogy amikor az autó a hasznos élettartamát kifutotta, akkor ők vállalják azt, hogy ezt az alkatrészt visszaveszik, és akkor újra varázsolják, recirkulálják, és újra életképesként tud visszamenni egy autóba, vagy pedig úgy tudják lebontani ezt az alkatrészt, hogy azt tudja mondani az autógyártó, hogy az én autóm 35,47%-ban megújuló alkatrészből és újrahasznosító, és stb. Tehát egy efelé megy mondjuk az autóipar ilyen szempontból.
Hát egyfelől, hogy a generációk jönnek, és a vásárlók tudatosabbak, és már azt fogják keresni, aki ebbe a szempontból minél szimpatikusabb, minél elfogadhatóbb, másfelől meg a büntetések, meg a büntetőterhek, meg az adók, meg az összes többet az autóipari tanul sokat beszéltél. Szóval ez is szorítja tulajdonképpen a vállalkozásokat. Afelől, hogy erre, még ha nem is, a törvény még nem is kötelezi most őket méretük miatt, okán, vagy a bevételük okán, de már most ezzel foglalkozniuk kell.
Igen, ez abszolút benne van, és pont egyik ismerősöm mesélte, hogy a fiával mentek az óvodába, és mondta, hogy apa, én nem szeretem ezt a pártot. Hát ugye kampány volt az elmúlt hetek. És mondta, hogy miért? Mit hallottál? Olyan sok plakátjuk van kint, ez hát, annyira környezetszennyező.
De mennyire.
És hogy ő neki ez volt a politikához a hozzáállása, nyilván 4-5-6 évesen ez így ennyi, de hogy már arra úgymond érzékenyítve van, hogy igen, akár a plakátolás, és ez most lehet kereskedelmi plakátolás is, amivel ugye folytonosan küzdenek a városok, hogy akkor mekkorát hogy lehet kitenni. Zárója bezárva, visszatérve az autózás terén, ugye nyilván itt a környezetvédelmi és a szociális hatások azok, amik itt előtérbe kerülnek az autózással kapcsolatban. A nagyvállalatoknak már ezt el kellett kezdeni, vagy inkább úgy mondom az óriás vállalatoknak, és egyre több olyan dolog van, ami a mobilitással kapcsolatban szóba jöhet, hiszen itt arról beszélünk itt a történetben, hogy a hulladék és a szennyezettség mértéke, amit mi kibocsájtunk, az erőforrásainkat hogyan használjuk föl, mennyire megújuló, mennyire nem. Üvegházhatású gázok kibocsájtása, erdírtásba, klímaváltozásba, és akkor ezekbe így igazából akár szimplán, akár duplán is tudunk hatni. A másik oldalról a szociális történetbe tartozik például a munkahelyi kondíciók, a lokális közösségbe hogyan hatunk rá, és az egészség is biztonság, tehát itt mondjuk egy biztonságosabb vagy egészségesebb közlekedés, mondjuk e-bike, olyan autó, ami már ugye rendes biztonsági felszereltségekkel rendelkezik, ez is úgymond a riportálásba beleférhet.
Jó, szóval ESG-ből az ESG-t már rögtön kipipáltad legalább 8-10 dologgal, és ez mind a mobilitás közlekedés. Ha csak itt vagyunk a házon belül, a mobilitás közlekedés.
Igen, igen. Tehát nyilván, aki itt ez elkezd érinteni, mindenkinek a saját léptékhez mérten át kell nézni, vannak erre már szakosodott tanácsadók, nyilván nagy tanácsadó cégeknek erre is vannak specialistái, hogy akkor ez miként és hogyan kezdi a vállalatokat, milyen arányban, milyen fokozatossággal fogja ez érinteni. úgyhogy innét érdemes indulni, és ha mobilitást nézzük, akkor nagyon sok minden ebben mérhető, és pont ezért szereti szerintem az EU-s szabályozás is gyorsan elővenni ezt a dolgot, mert az utazás az mindenkit minden nap érint, és nagyon szépen mérhető.
Meg hát nagyot lehet rajta fogni, tehát ha ebben valami történik, hát akár az elektromobilitás, ugye, amiről beszélünk, most már
igen, igen.
Tehát hogyha az ott úgy üt be és úgy hat, akkor az nagyot mutat, az mutatvány.
Igen, és akkor itt jön az a része, hogy utána azzal érdemes kezdeni, hogy a jelenlegi állapotot mérjük. Nyilván a vízgáz villanyt azt tudjuk mérni, mert az alapján fizetünk, meg az üzemanyagot is, de mondjuk, hogy ez az üzemanyag fogyasztásunk az mennyire ideális vagy nem ideális, az például egy autóba épített, nekünk mondjuk az MHC Mobility-nek ez a Fleet Connect programja, egy vezetési stílussal kiegészített GPS-es telemátriás rendszer, az már nagyon szépen ki tudja mutatni, vagy egyrészt hogyan zajlott a tankolás, tehát hogy mennyit fogyasztunk, hol vannak erős kigyorsítások, hol vannak túlzott fékezések, és ebből az egyes sofőrjeink vagy kollégáinknak a vezetési stílusát tudjuk egy picit finomítani, vagy ez alapján tudjuk arra ösztönözni, hogy figyelj, 5 ugyanolyan autónk van, te 8,5-tel jársz, a másik kolléga meg 5,5-tel, akkor 6,5 az elvárt átlagfogyasztás, és akkor így lehet őket bónusz-málusz, ugyanúgy, mint a BKV-nál.
Vagy a Forma 1-ben, nem? Ott a két átlag egyforma autó, két pilóta, ennyi, miért nem megy ez úgy?
Igen, az egy versenytörténet, de itt is lehet ezekbe olyan pozitív ösztönző rendszert bevezetni, amivel az üzemanyag kibocsátást tudjuk csökkenteni.
Érdekes ez, mert azért ez nem új nálatok, hogy az MHC Mobility, van ez a lehetőség, és a partnereket nyilván érdekelte eddig is, amiatt, hogy mondjuk a sofőrök kevesebb üzemanyagot használjanak, és ezt én tudjam ellenőrizni, tudja. De most már az ESG miatt is fontos az, hogy mitől, nem csak amit, hogy mennyit mutat a számláló.
Azt gondolom, hogy eddig, aki haszongépjárműként kezelte a járművét, annak ez nagyon fontos volt, mert ugye nyilván az egy nagyon fontos költségelem. Akinek ez az autó ez inkább juttatás volt, vagy szükséges elem ahhoz, hogy elérjen A-ból B-be, meglátogassa az üzletfelét, stb., ott az üzemanyag költség egy emberi munkaerőköltséghez versus mennyi üzletet hoz be egy ez üzletkötő. Az üzemanyaggal nem nagyon foglalkoztak, inkább az, hogy ez most céges út volt, magánút volt, már jár az ember, esetleg a gyorshajtást vissza tudják nézni, de így ennyi. Most, hogyha az ESG miatt, és ez főleg mondjuk külföldi tulajdonú cégek, akik szerepelnek a tőzsdén, mi is kapjuk már az elmúlt 2 évben nekünk az anyavállalatunk, az Londonban van, és akkor ők kérik mindig, hogy akkor miből mennyit fogyasztottunk. De ilyen szempontból ez le tud gyűrűzni hamarabb is akár, hogy az egész cégcsoportra tudják mondjuk Németországba riportálni, hogy mi hogy állunk ezekkel, és ilyenkor tud beütni hirtelen a villám, hogy na akkor most álljunk át gyorsan zöld autókra, vagy mostantól csak zöld autókba lehet gondolkodni, és akkor jön a fejvakarás. De nem csak innét lehet megfogni a dolgot, hogy akkor átülünk hirtelen elektromos autóba, hanem létezik mondjuk olyan üzemanyagkártya nálunk is elérhető, amivel a CO2-t lehet kompenzálni. Tehát úgy van az üzemanyagon felül fizetünk még egy olyan díltételt, amivel ez a társaság partnerszervezetekkel együttműködve mondjuk erdőtelepítést végez, és akkor ezzel a CO2-t dekompenzáljuk. Tehát pont ugye, ami benne van ebbe a környezeti célokba, az, hogy az erdőirtás megfékezése versus gázok kibocsátásának csökkentése, ezzel tudunk egy ilyen lépést is eszközölni.
Tehát azt mondod, hogy eddig mondjuk X-nek volt ez fontos, meg egy lehetőség, most pedig ez már az egész halmazt érinti tulajdonképpen. Mindenki, aki közlekedik valamilyen szinten előbb-utóbb, arra kényszerül, hogy figyeljen oda arra, hogy minden, mit fogyaszt, hogy fogyaszt, igen, miből mennyit fogyaszt.
Minden vállalatnak ez előbb-utóbb begyűrűzik, vagy most 2-3 éven belül az egy kérdés, de a másik oldalról meg lehet nézni az, hogy a mobilitásba 3-4-5 éves távlatokba döntünk úgymond előre, hogy akkor ez a te autód 4-5 évig, tehát ebből a szempontból érdemes előre gondolkodni, hogy ez mikortól érint minket, és milyen ütemben kell változtatni, mert nyilván nem jó előre szaladni se, mert akkor lehet, hogy hamarabb verjük magunkat költségekbe, vagy már, hogyha túl jók vagyunk, akkor nehezebb abból csökkenteni, de így kell nézni a dolgot előre 3-4 évre, hogy akkor az autók, a mi közlekedésünk milyen szerepet játszik, és ennek az első lépése az, hogy mérjük. Mert ha mérjük, hogy ki mennyit megy, hogyan fogyaszt, abból tudjuk megmondani, hogy jó, lehet, hogy te nem hiszed el, de a statisztika alapján neked már 90%-ban jó lesz mondjuk egy plug-in autó, és akkor azzal nagyon sok CO2-t meg tudunk spórolni. Oké, ma nyaraláskor átültetünk egy hosszú távú megoldásba autóterén, de hogy alapvetően neked már jó lesz ez, és akkor így szépen egyrészt lehet ütemezni az átállást is, meg lehet látni azt is, hogy akkor hol, miként lehet ezekbe lejjebb menni. Lehet, hogy valakinél csak a fogyasztást lehet optimizálni, valakinél a járművet, és akkor így a CO2 kapcsán tudunk lejjebb menni. És akkor ezt ugyanúgy rá lehet húzni arra, hogy akkor a cégnek van a lehetősége mondjuk napelemképítést, hogy a töltés kapcsán még ezt is becirkulálja, vagy tudja azt mondani, hogy az energia ellátása megújulóból jön, és akkor lehet, hogy nem a mobilitáson kell annyira húzni, illetve hogyha mérjük ezeket a dolgokat, akkor tudunk mondjuk egy olyat mondani, hogyha bevezettük a home office-t, vagy hogyha van home office heti egy-két nap, hogy azzal már havi szinten 10-20%-ot lehet szintén.
Hát ezt akartam mondani, igen, bocsáss meg, csak, hogy ez a home office, ez az egész, teljesen értem a rendszert, és az jutott eszembe, olyan, mint amikor egy szívmonitort valakire rátesznek, nem? Vagy igen. Egy, nem tudom, egész nap 24-re. És akkor oda megy, és mutatja az orvos, hogy, és akkor hogy meglepődik az ember, uramisten, miket ver az én szívem, vagy az én vérnyomásom, hogy viselkedik. Nagyjából ilyen meglepető wow élmény lehet ez a partnereknek is. De mondjuk, hogy a home office ezt hogy meg tudja zavarni? Mert most mindenki abból ment, ugye, hogy 5 nap, aztán akkor a 0 nap, mert akkor home office, akkor most megyünk vissza a 3-ba, 4-be. Még több ismeretlen tényezőben, hogy azt mondod, 3-4-5 évre tervezek előre. De nem tudok egy dolgozóval tervezni, mert Isten tudja, hogy lesz a home office. Tehát nekem az ökoszisztémát kell már vállalatvezetőként figyelnem.
Igen, tehát nyilván ez pont arra egy jó alapkoncepció, hogy ne csak azt mondjuk, hogy na, mi a palackot újra hasznosítjuk, vagy mostantól kulacsot adunk, és nem veszünk palackozott vizet, hanem így az egészet gondolja át a vállalat, és azokban miként hogyan tud lépegetni. Nyilván mindig van egy kicsi változás, hogy akkor most 2 ember több home office-szal jár, 2 ember meg kevesebbel, de hogy alapvetően ezekben így a léptéket, meg a célokat, meg a rendszert ki lehet jól találni. Én a home office-t abból a szempontból hoztam föl példának, hogy a legjobbat akkor teszünk a környezettel, hogyha nem megyünk. Nyilván ez a gazdaságnak másik oldalról meg nem jó, és pont erre hívta föl most egyébként a figyelmet az Európai Autógyártók Szövetsége, hogy értik ők ezt a gyors tempót, meg hogy legyünk zéró emisszió, meg minden, de vegyük észre azt is a másik oldalon, hogy a mobilitás az egy alapvető gazdasági érdeke, meg társadalmi érdeke, összekötni embereket, rokonlátogatás, szabadidő, fogyasztás, ösztönzés, és akkor nyilván a másik oldalon meg jön a fenntartatóság, ez egy ilyen cicamacska harc, vagy tehát, ahogy ilyen szempontból...
Kígyó saját farkába harap.
Picit, igen, ilyen téren lehet így is gondolkodni, vagy akkor ugye hosszú távú elektromos megoldást szokták mondani, hogy ez a vonat, már régóta föltalálták, de összességében nézve számosan intézkedést lehet hozni, ami nem alapvetően arról szól, hogy akkor most fáj vagy nem fáj, hanem egy közös egyességen alapuló, hogy akkor van home office, és akkor ez már a mobilitási kibocsátásunkat csökkenti, mérjük, hogy ki milyen autóval megy, az hogyan használja, ezt lehet bonitálni, hogy aki tényleg odafigyel az üzemanyag fogyasztásra, lehet oda tenni ezt a CO2-s kompenzálós üzemanyagkártyát, vagy mi magunk ezt auditáltatjuk és beszállunk ilyen programokba. Utazás terén Magyarországon már van egy olyan utazási iroda, aki az ENSZ turisztikai osztályának megfelelően fenntartató utazási iroda, tehát méri, hogy egy utazásnak mekkora a CO2 lábnyoma, és azt ellentételezi automatikusan az utazásai során. Tehát lehet ebbe a nemzetközi repülgetős történetekbe is már zöld repülőjegyet venni, ami, ha nem is elektromos repülőgépekkel repülünk még, de a másik oldalról meg ez
ott is fát ültetnek, azon végig gondoltad, majd mennyi helyen ültetnek majd fát. Néha is mosolygok, mert mindenki fát akar.
De mondjuk akár minden más történet is ide tud jönni, akár egy energiahatékonyságnövelő, egy szigetelő program, stb., de hogy legalább akkor odáig jussunk el, hogyha a kipufogást nem tudjuk egyelőre emissziómentessé tenni, akkor a másik oldalon tegyünk érte már. Ez is szerintem egy a nullához képest, vagy a mínuszhoz képest már egy jó
lépés. És már a kerozinnak is vannak félig meddig alternatívája, erről most olvastam, és igaz, hogy sokkal drágább, de azt is meg lehet majd fizetni egy plusz jegyjel, és akkor a te géped az kevesebbet pufogtat ki, vagy más pufogtat ki. Tehát így is lehet majd
gondolkozni. Igen, sok ilyen történet elindul, és szerintem abból a szempontból már jó, hogyha csak az ember, amit az autóknál is elkezdtek, hogy ez az autó 100 kilométeren ennyit pufog, és ez minden reklámba ki kell írni. Hogyha már ezt oda tesszük a repülőjegyeknél is, és minden másnál, hogy figyelj, azzal te elmész, nem tudom én, a Bahamákra, akkor ezzel te ennyi tonna szén-dioxidot csináltál az utazásod során, akkor ez már legalább így felhívja a figyelmet arra, hogy mi történik.
Jó, szóval én most vállalatvezető vagyok, és partner vagyok az MHC Mobiltek, és tervezem, hogy te mondtad előre a flottámat, meg azt, hogy most hogy legyen, béreljek, ne béreljek, vegyek, ne vegyek, mi legyen a jövő. egyrészt sokkal okosabban kell, részletesebben kell tervezzek, sokkal többet kell gondolkozzak rajta, sokkal több információra, mérésre, adatra van szükségem, hogy én jól tudjak kijönni ezekből a dolgokból, és visszatérve a végén az ESG, hogy az ESG-re is jól jöjjek ki, vagy ESG-ből is jól jöjjek ki.
Szerintem az első lépés az az, hogy kerüljön tisztában minden vállalatot vezető azzal, hogy ez az ESG mikor és miként fogja őt érinteni. Abból már látja, hogy most hol tart és hova kéne eljutni, és akkor erre lehet építeni tényleg egy dekarbonizációs, vagy egy ESG stratégiát, hogy akkor hogyan jutunk el a kis startmezőhöz, és utána nyilván ezt továbbvívve ezeket a lépéseket. A másik oldalról mobilitás terén el lehet indulni abban, igen, hogy a jelenlegi állapotot egy picit kezdjük jobban mérni. Ez annyi, hogy beteszünk egy GPS-t az autóba, ez havi 4-5 ezer forint, van benne minden, amivel már ezeket az adatokat lehet mérni, és csak kerüljünk tisztába azzal, és ez még a GDPR betartva bőségesen működőképes, hogy lehet úgy kapcsolgatni ezeket a rendszereket, hogy nem látja, hogy merre megy az autó, csak azt látja, hogy merre megy és hogyan. Csak a lokációt nem gyűjti, de minden más metriát meg igen. Ezekkel mindenkinek ki lehet elemezni azt, hogy milyen távokra, hogyan megy az autó.
Ez meglepő a part neked, mikor azt mondod, hogy itt van egy ilyen lehetőség, nézzük meg, ha gondolják, nézzük meg, és szereljük fel az autókat ezzel?
Egyrészt ez kell a kollégáknak a felkészítése, hogy ez nem még egy kontroll
nem
rajtuk,
ellenük van,
nem
igen.
Ellenük van, hanem ebbe kell lépni. A másik pedig, már talán meséltem is ezt a példát, amikor mi kerestünk értékesítőt, és elmondtuk, hogy a mi autóinkban ilyenek vannak, ő mondta, hogy akkor inkább nem jön. Hogy ez most őt ennyire zavarta, vagy pedig a munkamorájába volt ellentétes, hogy ő nem akarja, hogy mutathassa azt, hogy a rendszer, hogy ő kvázi mennyit dolgozik, vagy mennyit sem, ez egy jó kérdés, de alapvetően a futárautókban már van ilyen, a hűtős autókban már van ilyen bőséggel, hiszen kell látni, hogy mikor szakadt meg, vagy nem szakadt meg a hűtőlánc, a nagy haszongépjárművekben természetesen, hogy van ilyen. Úgyhogy már rengeteg járműbe kerül ez bele, szerintem most itt a személyautókba is érdemes ebbe tovább lépni. Ez alapvetően sokszor közös érdek, mert aki jól vezet, az akkor kapja meg érte a jutalmát, hogy legyen kitüntetve. Igen. A vállalatvezető lásson egy képet, hogy amikor jön az, hogy hát mi nem mentünk gyorsan, de valami mégis történt az autóval, ugye így indulnak a beszélgetések, hogy hát nem vettük észre, hogy abban a kanyarban van egy, nem tudom én, egy jégborda, csak az a baj, hogy 120-szal mentünk a 60-as tábla helyett, akkor ezeket így lehet magyarázkodni, de az adatok ott vannak, akkor ez mind a két oldalt tisztázza, hogy mi történt. Úgyhogy mindenképpen nézzük meg azt, hogy mikortól kezdve és hogyan érint ez minket, nézzük meg a jelenkori állapotot, érdemes bevezetni ezeket a mérőeszközöket a járművekbe, és akkor így ESG stratégia mentén, illetve mi akkor az ügyfeleinknek mindebben segítünk, hogy milyen olyan lépések vannak, amivel step by step, ha már érintettek ebbe, el lehet indulni, és nem kell egyszerre az összeset beválasztani, hogy akkor most full extrásan minden zöldítést elindítunk, hanem mi ez a nekünk következő racionális lépés, gazdaságilag, társadalmilag, vagy munkacsapatilag mi az, amit be tud fogadni a társaság következő lépésbe, és képzés, oktatás, és így el tud indulni a dolog. De például ilyennek számít csak így zárában, amikor egy vezetéstechnikai tréning, ami egy hatalmas élmény mindenkinek, hogy végre tisztába kerülünk azzal, hogy a sok gomb az autóban, meg a csipogás, az
mennyire vagyok én penge.
Ugye? Igen. Meg lehet, hogy kiderül, igen, hogy a legnagyobb, leghangosabb száj, vagy a legjobban autóját bőgető ember, az igazából technikailag nem egy fittipáldi. Van olyan ügyfelünk, aki minden évben elmegy vezetéstechnikai tréningre az összes kollégával, mindenki a saját autójával, amit vezet, és ez egy pozitív élmény, és azért ez egy nagyon jó dolog tisztába kerülni az autóval, mert akkor nem az élesbe próbálja ki, hogy na, honnét csúszik meg az autó, és akkor ez egy végzetes baleset, hanem egy tampáján megtapasztaljuk, hogy mire képes az autó, illetve mire vagyok képes én.
Nagyon szépen köszönöm, ilyen messzire jutottunk az ESG-től egész a jégbordáig, de szerintem követhető volt, és nagyon hasznos. Lakatos Gergely, az MHC Mobility üzletfejlesztési vezetője volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.